Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális programajánlója. Baló Péter vagyok. A hírek után következik majd a könyvajánló Olá Andreával, és most a programajánló.
Kiállítás.
Megnyílt a WordPress fotó kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban. Az idei tárlaton 151 sajtófotót láthat a közönség, köztük a magyar Eszter Horváth jegesmedvékről készült díjnyertes felvételét. A tárlatot idén több kísérő kiállítás is kiegészíti. Az egyre népszerűbb online médiát a Digital Storytelling verseny filmjei és multimédiái képviselik, amelyek folyamatos mozi élményt nyújtanak dokumentarista filmekkel a kiállító térből nyíló moziteremben. Tóth József Füles Példaképeim című kiállításán magyar fotográfusokról szóló portrék láthatók. A Next Image mobilfotó kiállítása az idei év legjobb, mobillal készült magyar fotóit mutatja be 6 meghívott fotóművész alkotásaival együtt. A vírushelyzet miatt csak korlátozott számú látogató tartózkodhat egyszerre a kiállításon, a jegyek az azokon feltüntetett időpontra érvényesek. Az idősávos beosztásban egy órán belül folyamatos haladással maximum 150 fő léphet be. Az első WordPress fotó nemzetközi versenyt holland fotósok szervezték 1955-ben. Azóta a pályázat a világ fotósainak legrangosabb versengésévé vált, amelynek kiállítását évente körülbelül 4 millióan tekintik meg. Az elmúlt 2 évben a Magyar Nemzeti Múzeumban rendezett kiállítás világviszonylatban a második leglátogatottabb volt. A világszerte 120 helyszínen bemutatott válogatás Magyarországon október 25-éig látható. Megnyílt a Semmelweis Egyetem 250 éves történetét bemutató kiállítás a fővárosban. Az M&M Semmelweis Orvostörténeti Múzeumban látható tárlaton az orvostörténeti relikviák között helyet kapott többek között egy röntgengép a 20. század elejéről. Az orvosi kar osztályozási könyve Semmelweis Ignác nevével, Lenhosék József ikerszörny preparátuma és Hőgyes Endre állatkísérletekhez tervezett nyúlpadja is. Mária Terézia rendeletére 1769. november 7-én jött létre az orvosi kar a Pázmány Péter alapította Nagyszombati Egyetemen. Az első tanévet 1770. november 8-án indították útjára. E történelmi esemény 250. évfordulója alkalmából nyílt meg a Nagyszombattól a klinikákig. Oktatás, hagyomány, innováció című kiállítás Budapesten. A tárlata a klasszikus intézménytörténeti bemutatáson túl digitális eszközökkel, korszerű alkalmazások segítségével eleveníti meg az univerzitás eszméjét, az egyetemen folyó oktató, kutató és gyógyító munkát. A tárlat első és utolsó vitrinje mintegy keretbe foglalja a történetet. Nyitányként az egyetem alapításának néhány fennmaradt relikviája tekinthető meg, az utolsó tárolóban látható fényképek pedig megidézik az elmúlt néhány évtized nagy fejlesztéseit. A nyitó és zárópont között eltelt 250 év intézményi alakulása egy évszámozott eseménysor segítségével követhető nyomon. A kiállításban a hangsúly azokon a tanárokon van, akik az egyetem életét aktívan alakítva, a tudományos kutatásban mindig újat keresve, tanári magatartásukban példaadóan álltak akkor és most is az egyetem közössége előtt. A tárlaton relikviák és dokumentumok idézik fel többek között Rácz Sámuel, Kitaibel Pál, Arányi Lajos, Bókai János, Balassa János és Semmelweis Ignác alakját és az orvoslás fejlődéséért tett erőfeszítéseit. A tárlat június 30-áig tekinthető meg.
Fesztivál.
Városi séták, pop-up kiállítás és táncprodukció is várja az érdeklődőket október 2-áig a 15. Plac Fesztiválon, amely idén a megszokottnál kisebb programmal jelentkezik. A rendezvényen jellemző módon a produkciókat a főváros utcáin láthatja a közönség. Idén üres belvárosi kirakatban, de egy falmászó sportklubban is lesznek előadások. Vörös Krisztián a plac tervezőinek pop-up kiállításával kezdődött a nemzetközi programsorozat. 4 tematikus sétára várja az érdeklődőket a Revoking the City című programon. Murányi Marcell Bug című projektjének részeként bogárhoteleket, bogaraknak, rovaroknak lakhelyül szolgáló kis várakat épített, természetes alapanyagokból vagy hulladékból. Somló Dávid Kicsengetés című sétája pedig a köztér meditatív, egyszerre személyes és közösségi megélésére ösztönöz. Innyeván Horennek, a Magyar Képzőművészeti Egyetem flamand hallgatójának Blaha Vók című sétája a városi antropológia szemszögéből vizsgálja Budapest ambivalens terét és az azt meghatározó épületet. Juhász Gergő Kaska a Make It Visible című sétáján hajléktalan emberekről készít portrékat, amelyek public art alkotásokként egy ideig a helyszínen maradnak. A képzőművészt az érdekli, hogyha egy tűzfal festmény turista látványossággá, a város büszkeségévé tud válni, akkor vajon azzá válhat-e egy hajléktalan ember és képmása? Vas Imre táncművész Rész, munka, idő című projektjében üres belvárosi üzlethelyiségben táncol 5 napon keresztül hétfőtől péntekig napi 4 órában. A produkció olyan kérdéseket vet fel, hogy valójában kinek, hogyan és milyen mértékben térül meg a táncművész kitartó és megterhelő izommunkája, kidönti el a különféle munkák, például ennek a táncprodukciónak a társadalmi hasznosságát. A fesztivált a hatályos járványügyi előírásokat betartva, a művészek és a közönség biztonságát szem előtt tartva rendezik meg. Az aktuális korlátozások egyes programokat is érinthetnek, amelyről az esemény honlapján és Facebook oldalán adnak tájékoztatást a szervezők. A koronavírus járvány miatt az interneten tekintheti meg a közönség a 4. Hét Domb Filmfesztivál döntős filmjeit, és a rendezvény történetében először szavazhat is a döntőbe jutott alkotásokra. A hetdombfilmfesztivál.hu oldalon október 4-éig tekinthető meg a több mint 50 film, a legjobbnak ítélt alkotásokra pedig szavazhatnak is az érdeklődők. A legkedveltebb alkotás érdemli majd ki a Hetdomb Filmfesztivál közönségdíját, amelyet az október 10-i online díjkiosztó ünnepségen adnak át a szervezők. A döntőbe jutott 65 film közül csak 51-et lehet megnézni online, mert az alkotások egy részét más fesztiválokra is nevezték készítőik, és a diák kategória jelöltjeit sem tették elérhetővé. Az október 5-e és 11-e között zajló 4. Hetdomb Filmfesztiválra idén az alkotók összesen 125 filmet neveztek, amelyek közül a 7 kategóriában a legjobb 10 alkotás, illetve nagy játékfilmeknél a legjobb 5 került a döntőbe. A műveket 3-tagú zsűri, Rófusz Ferenc rendező, Pokornilia színművész és Réz András esztéta értékeli több kategóriában. A jelöltekről és a részletekről további információk a hetdombfilmfesztivál.hu oldalon olvashatók.
Múzeum.
Ismét megnyitott a kapuit Kőbányán a megújult Dréher Sörmúzeum, amely az ország egyik legjelentősebb söripari szakgyűjteményével várja a látogatókat. Milyen alapanyagokból készül a sör? Milyen sörivási szokások léteznek? Hogyan készült a sör régen, és hogyan készül most? Hogyan lett idősebb Dréher Antalból a világszerte ismert sörkirály? Többek között ezekre a kérdésekre is választ kaphat a látogató a turisztikai világnap alkalmából újra nyitó Dréher Sörmúzeumban. A kőbányai sörgyár 1979-ben fennállásának 125. évfordulóján alapította a söripari emléktárat, amelyet most 40 éves jubileuma alkalmából újítottak fel. Az országban egyedülálló szakgyűjtemény digitális és interaktív tartalmakkal, valamint sörkóstolóval várja az érdeklődőket. A múzeum műtárgyai a söripar és a Dréher sörgyárak egyedi történeti emlékei. Műszaki és gyártási eszközök, makettek, zászlók, plakátok, fényképek, továbbá mozgófilmek, valamint képzőművészeti alkotások. A megújult kiállításon megtekinthető többek között az ország legelső dobozos söre, illetve több száz éves relikviák is, így a pesti egykori serfőző cég emlékei, a gyárról készült korabeli látványos makettasztal, vagy az egykori maláta gyár míves tűzharangja. A látogatók először egy rövid filmet nézhetnek meg a Dréher sörgyár történetéről, majd 30 perces múzeumi tárlatvezetésen vehetnek részt, továbbá a program sörkóstolóval is zárul a nagykorú résztvevők számára. A Sörmúzeum a járványügyi helyzetre való tekintettel maximum 15 fős csoportokban látogatható. A helyszínen maszk viselése és a 1,5 méteres távolság betartása kötelező. Oktatási csoportoknak a látogatás ingyenes. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, további részletek a dreherzrt.hu oldalon találhatók.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával. Alex kötelet von a legközelebbi fa törzse köré, és rutinosan kiköti a csónakot. Aztán Smilla felé nyújtja a kezét, és Smilla lecsatolja magáról a mentő mellényt, miközben elbukdácsol előttem. Olyan igyekezettel tart apja felé, hogy minden más közömbössé válik számára. Elég csak kettejükre nézni, az ember rögtön tudja, hogy Alex, Smilla nagy szerelme a világon. Amikor nemrég elindultunk a nyaralótól, természetesen Alex mellett sétált, pontosabban szögdécselt lefelé a stékhez. Hamarosan partra szállnak majd egy lakatlan szigeten, ő és a papája, mint az igazi kalózok. Smilla lesz a kalóz királylánya, papája pedig lehetne a kalóz király esetleg. Nevetett és kézen fogva húzta maga után Alexet. Ha a tóról van szó, nincs vesztegetni való idő. Most felnézek rájuk, ahogy egymás mellett állnak, Smilla Alexnek dől, az apró puha karját apja lába köré fonja, szétválaszthatatlan egységet alkotnak. Apa és lánya, ők ketten fenn a parton, én egyedül lenn a csónakban. Alex ezúttal felém nyújtja a kezét, és ösztönzően felvonja a szemöldökét. Habozok, és ezt észre is veszi. Gyere már, hisz családi kirándulásról van szó, szívem. De Gréta nem megy, a csónakban marad, és vár. Hiába. Eltűntek, ez a címe Caroline Erickson pszichotrillerének. Különös regény ez, Balázs Évával, a Geopen kiadó főszerkesztőjével beszélgetünk róla.
Ez egy hétvége története tulajdonképpen, abból bomlik ki, és lehetne egy idilli történet, hétvégén elmegy három ember, férfi és nő, és egy 4 éves kislány. De mégis, ahogy elindulnak már, akkor bal sejtemei lesznek az embernek attól, ahogy megírja a szerző Caroline Erickson, és nagyon jól tud bánni ezzel a feszültség adagolással. És amikor már odaérnek és kikötnek, akkor már tudom, mint olvasó, hogy egészen biztos, hogy itt valakinek előbb-utóbb baja lesz. És hát valóban már a csónakban kiderül, hogy a kislány rajong az apjáért. Az apa-lány kapcsolat ez egy ilyen nagyon-nagyon szép és nagyon szépen írja le, és a nő úgy néz rájuk szeretettel, vágyakozással, időnként irigységgel, mert úgy gondolja, hogy ő ebből ki van zárva, és szeretne benne lenni. És időnként felhoz belőle saját kislánykori emlékek is, mert ő pontosan ugyanígy volt az ő apjával, a rajongásig szeretett apjával, aki, hát ezt azért elárulhatjuk, hogy kilép az életükből.
Nagyon érdekes már a könyv elején, egyrészt, hogy mindig ennek a nőnek a hangját halljuk.
Igen, ő beszél.
Másrészt pedig, hogy nagyon töredezett, tehát, hogy emlékképek jutnak eszébe, és félbehagy mondatokat, vagy ilyen érzés hullámok jönnek, és az ember csodálkozik, hogy ez milyen furcsa szöveg.
Szokatlan, de ezt szerintem nagyon jól csinálja a szerző, mert tulajdonképpen van egy történet, amit elmesél, és az végül is egy rövid történet. Hiába várja őket vissza, eltűnnek, ez biztos. És ezt a történetet ő meséli el, de közben fölmerülnek az ő emlékei, és ezáltal szélesedik egy kicsit, vagy színesül ez a kép.
Miért nem szól a rendőröknek? Miért nem kér segítséget? Tudomásul veszi, hogy eltűntek, nem térnek vissza, visszamegy a nyaralóba, és ott várja őket, és gondolkodik. Aztán az ember rájön lassan, hogy szeretne tisztába jönni saját magával.
Hát saját magával. Mm-hmm. Igen, mert ahogy felidőz régi reflexiókat, hangulatokat, azért kiderül, hogy neki egy eléggé furcsa gyerekkora és problémás gyerekkora volt. Kezdve attól, hogy az apja eltűnt. Most nem tudjuk, hogy meghalt, vagy elhagyta a családját, vagy megölték tán. Szóval semmit nem lehet tudni egy darabig, és mindig csak olyan nagyon-nagyon patika mérlegen méricskéli ezeket a kis információ adagokat a szerző.
Milyen a viszonya az anyjával?
Hát az anyjával nem lehetett soha jó a kapcsolata, vagy legalábbis nem lehetett problémamentes. Az anyja valószínű mindig is elégedetlen volt a lányával, mindig a szellemi tulajdonságokat tartotta becsesebbnek a külső tulajdonságokkal szemben, és meséli például, az nagyon jó pofa dolog, az új szandálja ott van a nyaralóban, amit erre az alkalomra vett, ha jól emlékszem, és ez egy csinos szandál, és eszébe jut, hogy az apjának mennyire tetszene. Mert hogy az apja annak idején, amikor ő kislány volt, akkor részt vett a herceg nős vagy királylányos játékaiban, az anyja pedig mindig megvetően odébb dobta ezeket a dolgokat, és soha nem volt a részese.
Azért ő látta az anyja és az apja kapcsolatát. Igen. Is, és az, hogy mondjuk ő királylányként volt kezelve, az apja mint a hajlamos lett volna minden más nőt is királylányként kezelni.
Igen, sok nőt kezelhetett ő királylányként, és az anyját nyilvánvalóan nem csak hogy megcsalta, hanem megalázó helyzetekbe taszította, és majd az anya-lány kapcsolatában is módosul aztán az emlékek is, mintha tisztulnának, és kicsit máshogy nézik egymást, mindkét részről történnek változások.
Azt szerintem elmondhatjuk, hogy ezen a szigeten ugye ő visszatér, nem is egyszer, tűzrakó helyet, mindenféle ilyen általa fontosnak gondolt nyomokat talál, és van ott egy randalírozó társaság, és van ott egy fiatal lány, akit szintén Grétának hívnak.
Igen.
Amin elgondolkodik az ember, hogy ez mennyire szimbolikus. Egy fiatal lány, aki nagyon hasonló életet él, amit ő óvná.
Valóban, mert ahogy először megpillantja, megijed tőle, aztán rádöbben, hogy hiszen ebben a nagy bozontos hajban egy riadt, sápadt leányarc van, és valahol egészen biztos, hogy magát is belelátja ebbe a lányarcba, és ez egy kiszolgáltatott helyzet, amiben ez a lány van. Ebben a csapatban, ami részben ijesztő, részben pedig, ha jobban megvakargatja a felszínt, akkor azt is látja, hogy kallódó fiatalok ezek. És ahogy visszatér a szigetre, nagyon fontos, hogy milyen jeleket talál. Egy elárult bakancsot ott van fűző nélkül, elhagyva, vagy egy szétmarcangolt mókustetem, ami még fokozza a feszültséget, és a baljós elemeket úgy magában foglalja, és azt közvetíti, hogy itt nagyon nagy bajok lehetnek, vagy már voltak, ki tudja.
Az olvasó apránként ráébred, hogy a gondolatnak milyen ereje van. Például ez a nyomozás, hogy mihez mit társít, hogy hogyan növeszti óriásira a félelmét, mert ez egy kísértett sziget. Erről ilyen legendák szólnak, hogy itt mindig eltűnik, meghal valaki.
A Lidérces, ez a neve a tónak, és Alex örömét lelte abban feltehetően, ahogy mesélt, és riogatta őt, hogy itt milyen misztikus eltűnések és borzalmak történtek. Tehát, hogy az embert már borzongatja az, hogy a Lidérces vizébe egyáltalán beleteszi a lábát, meg amikor belenéz, és akkor érzi a mélységet, és mindenfélét belelát ebbe a mélységbe. Úgyhogy maga ez a tó is olyan nagyon baljóslatú, meg hát nyilván az ő múltbéli félelmei, szorongásai, megmagyarázatlan, megmagyarázhatatlan szorongásai, meg sérelmei, ezek is benne vannak. Szóval ez mind előjön. Azért elmegy a rendőrségre. Elmegy, egy kicsit később elmegy a rendőrségre, csak meglóg. Ugye először azért nem hívja a rendőrséget, mert kiderül, hogy nincs nála a telefonja. És amikor rájön, hogy Alex és Smilla nem jön vissza, hiszen már be is esteledett, de valahol érdekes módon nekem az volt az érzésem, hogy amikor ők kiszálltak a csónakból, mielőtt eltűntek volna a bozótosban, Gréta tudta, megérezte, hogy nem fognak visszajönni. És amikor már beesteledett, és visszamegy a házhoz, még mindig nem találja a telefonját, és az is nagyon érdekes, hogy hol találja meg, hát az anyja telefonál, akkor veszi észre a csörgést, és hol találja meg? Alex ágyában, a közös ágyuk Alex felüli oldalán, és az is nagyon furcsa, hogy az ő része az rendetlenül van ott hagyva, Alex ágya pedig be van vetve, le van takarva, és ott az ő takarója alatt szól a telefon. Ennek is meg lesz a jelentősége.
Caroline Erickson, Eltűntek. Alex és Smilla. A skandináv pszichotrillert a Geopen kiadó jelentette meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.